Egy jó orvosnak két dologra van szüksége. Egészségre, meg betegre. Folytatódik a minden hétköznap reggel jelentkező tünet együttes. Villás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
Mindennapi orvosság agyelsorvadás ellen. Kérdezze meg orvosát, gyógyszerészét.
A Millás reggeli főtámogatója a Skoda Schiller. A Skoda Schiller a Schiller autócsalád tagja. Autók szeretettel.
A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Jó reggelt kívánunk mindenkinek, szép napot, 8 óra, 7 perc van ez a Millás reggeli, itt a Rádió Café 98.0-án, október 2-a van, szerda, a stúdióban pedig Nyúl Zsuzsi.
És Kántor Endre, írjatok nekünk a 0636-980-980 számra, mert itt akár SMS-en, Viberen vagy WhatsAppon is el tudtok minket érni. Közben jelzi az egyik hallgató, hogy az infokukat millásreggeli.hu egy picit, minthogyha betegeskedne ma reggel, lehet, hogy ő is covidos lett, mindegy, átnézzük majd.
Sokan vannak egyébként, egyre inkább megint terjed a kór, láz, köhögés, nátha és stb. De tényleg szedi az áldozatait, mert jó pár olyan esettel találkoztam most, amikor lemondtak meetingeket, vagy otthonról jelentkeztek be. Hát majd meglátjuk, hogy ez hogy alakul. Nekem most működik, és nem küldött vissza, de majd kiderül, hogy ez működik. Tehát infokukacmillásregeli.hu, ezt szoktuk mondani. Ha tényleg nem működik nektek, akkor
keressetek minket, nem egyéb tudom, más.
Keressetek minket Messengeren például, ahogy teszi ezt Márk is, vagy Gábor. Úgyhogy az volt a szerencséje Benedek Eleknek, hogy nem volt államtitkár, így lehetett értelmiségi. Írta még tegnap Benedek Elekről szóló mesélőmúlt rovatunkhoz kapcsolódóan Gábor hallgató, köszönjük szépen ezt is. Úgyhogy viszont most olyan témánk van, ami a felmelegített káposztáról szól, de nem gasztró szempontból.
Igen, és nem is párkapcsolati részről, hanem egy más aspektusban fogjuk majd megvizsgálni ezt a kérdést, mert hát van az ember életében egy legalább olyan fontos terület, ez a karrier területe, ahová nem biztos, hogy az ember olyan szívesen visszamegy, vagy éppen pont, hogy nagyon szívesen visszamenne, de azért ennek akár kockázatai is lehetnek, erről fogunk hamarosan beszélgetni.
A munka életünk nagy részét kitöltő tevékenység, melynek során építünk és épülünk. Jó esetben nem le. Aknázzuk ki együtt okosan és fenntartható módon humán erőforrásainkat. HR percek. A Millás reggeli heurisztikus munkaerőpiaci rovata következik.
Benne pedig Deák Andrea, a Greensearch Kft. Ügyvezető igazgatója, mint állandó szakértője ennek a rovatnak. Jó reggelt, szervusz!
Jó reggelt, szervusz!
Jó reggelt, sziasztok! Ti nektek is hallgatóknak, és a betegeknek is hallom, sokan betegek.
Hát úgy látszik, hogy egyre többen, de hát igen, kiindul a szezon. Na nézzük akkor ezt a felmelegített káposztát, avagy visszatérés a régi munkahelyünkre.
Igen, azért találtam ki ezt a témát, mert ugye az exit interjú volt két adáson át, amiről beszélgettünk, meg amit bővebben kifejtettünk, és annak ugye azt a konklúzióját hoztuk, hogy amennyiben működne ez a rendszer, hogy van egy jó exit interjú, amiben mind a két fél jól átbeszélik.
Az ideális, idealisztikus világban.
Ez az idealisztikus, igen. Akkor tulajdonképpen egy ilyen visszatérés is mennyivel könnyebb lenne. Uh-huh. Most persze, hogyha valaki azért ment el, mert nem tudom, én annyira nem bírta a kollégáit, vagy a főnökét, vagy egyszerűen csak tényleg az iparágtól szabadult már, akkor úgyse fog visszamenni. Tehát itt most arról beszélünk, amikor valaki alapvetően jól érezte magát, de lehet, hogy valamilyen lehetőséget meglátott, azt gondolta, hogy az jó neki, és elment. És utána jön az, hogy na jó van, és akkor ha visszamegy, akkor, tehát ha szeretne visszamenni, akkor egyáltalán azt hogyan fogadják. És én ezt azért is tartottam fontos témának, mert én azt láttam az ügyfeleink körében, hogy azért nagyon sokan, ha elmegy valaki, azért az egy picit ilyen sértődés. Tehát, hogy nem mindenki...
Hát felégeti a hidakat, nem?
Hát igen, de hogy tehát, hogy azért, mert valaki esetleg megpróbálkozik máshol is, azért nem kell rá megsértődni. Itt mindig a kérdés az, és ugye ezért mondtam, hogy a korrekt elválás, és most az exit interjú nélkül is fontos, hogy korrektül elválunk, és akkor nem lesznek ilyen problémák, hogy most akkor hogy megyek vissza.
Mielőtt tovább vinnénk ezt a gondolatmenetet, csak egy zárójeles mondatot szeretnék ehhez hozzáfűzni, hogy azt gondolom, hogy amikor az ember kilép egy munkahelyről, bármilyen oka legyen, tehát, hogy nem tudom, jobb állást talált, megunta a szektort, ahogy említetted, a kollégákkal nem jött annyira ki, a végén mindig emberként vizsgázik, tehát ott derül ki, hogy az ő személy az ő korrektsége, az ő intelligenciája, az hogyan nyilvánul meg. Mert hogyha ezeket a dolgokat félre tudja tenni, akkor valószínűleg sokkal magasabb színvonalon is akár vissza tud térni egy munkahelyre, hogyha adott esetben változnak a körülmények. Mert ugye ott a végén nagyon el lehet rontani.
Igen, ez így van, viszont mindenképpen hangsúlyoznám a munkaadói oldalt is, mert van, amikor azért azt látjuk, hogy a munkavállaló ő korrektül próbál távozni. Uh-huh. De a munkaadó, mondom, megsért. Tehát ugye saját személyes sértésnek veszi, hogy őt ott hagyta az egyik, most mondjuk beosztottja.
Mondta a Zsuzsi, hogy ez olyan, mint egy párkapcsolat. Tehát...
Hát igen.
Olyan,
igen,
én nem mondhatom otthon, hogy figyelj már, egy kicsit így most így körülnéznék a piacon, nagyon szeretlek meg minden, és szerintem vissza fogok jönni, de azért így, hogy is mondjam, tehát így jó lenne egy kicsit úgy kísérletezgetni.
Hát igen, de hát azért mégsem párkapcsolat, és éppen ezért lehet azért ezt megtenni, és azért általában nem úgy megy el valaki, hogy jó van, majd körbenézek, és akkor majd, ha nem jó, visszajövök, tehát azért nem
hát ez az üzenet, nem? Ez az üzenet.
Nem, hanem igazából ugye általában most, ha beszélünk megint az ideális vezetőről, egy vezető azért próbál az embereiért akár a központokba harcolni, vagy odafigyelni arra, hogy jó környezetbe dolgozzanak, vagy ha tud adni fizetésemelést, akkor adjon. Tehát, hogy most ugye megint beszélünk egy emberről, aki azért ő is belerakta azt, amit nem biztos különben, hogy a másik oldal érzékel feltétlen. Mert nem biztos, hogy mindig megosztja, hogy én harcoltam értetek, pedig ki kellett volna rúgni 5 ember, de most te azért dolgozhatsz itt, mert én kiharcoltam, hogy nem tudom én a magyar leányvállattól ne kelljen senkit kirúgni. Ő ezt nem mondja el, és akkor utána, mert ezt nem is kell feltétlenül elmondani, de hogy amikor mégis ebből mondjuk abból az 5 emberből, akit lehet, hogy el kellett volna távolítani, valaki fölmond, akkor azt érzed, hogy a franc egye meg. Hogy te harcoltál, hogy te ott voltál, és akkor ő meg most így elmegy. Tehát azért mondom, hogy van ilyen, viszont mivel tudjuk azt mi, ha őszinték vagyunk magunkhoz, mint vezetők, hogy mit nem mondtunk el, és mit nem tud a munkavállaló, hogy esetleg én miket tettem meg a háttérben, ő érte, vagy az egész csapatért, éppen ezért nem is haragudhatok rá, meg nem is szabad rájuk haragudni. Tehát visszatérve, igen, egyértelmű az, hogy mind a két oldalnak korrektől kell megpróbálni elválni, és nem felégetve a kapukat. Én azt szoktam mondani mindig a jelölteknek is, hogy nagyon picike ország Magyarország, nagyon gyorsan körbeér minden, tehát nem érdemes. Tehát még az se biztos, hogy visszamész valahova, de ha nem jól váltál el, az visszaüthet.
Igen, de nagyon jót, amit írt a hallgató.
Igen,
hogy,
nagyon jó.
Hogy a menedzsmentet hagyják el a munkavállalók, nem a céget. Uh-huh.
Hát igen, ezt szokták mondani, hogy általában vezetőt hagyják el, és nem a céget. Ebbe is van igazság, de azért sok olyat látunk, hogy egyszerűen pici a csoport, vagy pici az itteni magyar leányvállalat, és nem tud hova tovább lépni. És szereti a vezetőjét, és szereti a kollégáit, és mindent szeret, de ő a saját karrierje szempontjából azt érzi, hogy itt most már nem tud tovább fejlődni. Tehát azért vannak ilyenek, vagy ugye vannak olyan, amikről sokszor beszélgettünk már, ilyen teljesen általános dolgok, hogy elköltözöl, másik városba mész, messzebb mész, a férjedet kiküldik valahol. Tehát hogy ezért csomó olyan történet is van, amikor nem azért hagyod el, mert ott neked rossz volt, vagy nem volt jó a főnököd, hanem egyszerűen így alakult az életed. Vagy tényleg egyszerűen láttál egy sokkal jobb lehetőséget, és a sokkal jobb lehetőség, ne titkoljuk, lehet akár az is, hogy lehet, hogy ugyanazért egy másik helyen, nem tudom én, 30-40%-kal többet kapsz.
Oké.
Tehát ilyen is van.
Nézzük meg, tehát telnek múlnak az évek, mindenki, nem tudom, már máshol tart különböző élethelyzeteiben, a karrierében, akár a cég a fejlődésében, az is lehet, hogy adott esetben a körülötte lévő kollégák, akik miatt elment a munkavállaló, lecserélődött. Hogyan lép egy munkaadó a felé, a régi kollega felé, hogy visszacsábítsa. Van-e erre valami fajta olyan technika, hogy valószínűleg őt újra meg kéne kínálni valamilyen lehetőséggel, vagy amikor már ez a visszacsábítás, vagy nem is tudom, hogy hogy fogalmazzam ezt, újra elkezd valaki gondolkodni abban, hogy azt a kollégát az ő kvalitásai miatt, vagy lehet, hogy jobb képességei miatt vissza kellene hozni, akkor hogyan indul el egy ilyen folyamat?
Én azt szoktam javasolni, hogy érdemes mind a két oldalnak, tehát megint nem zárnám ki semmelyiket, tehát akár aki vissza szeretne menni, vagy aki vissza szeretne valakit venni, hogy egy picit járja körbe, hogy mi történt azóta a másikkal. És hogyha én azt látom, hogy ő, nem tudom, én annyival továbbfejlődött, amit a mi szervezetünk már nem tud neki ajánlani, akkor felesleges fölhívni. Ha azt látjuk, hogy körülbelül ugyanazt csinálja, vagy lehet, hogy hozzánk visszajöhetne most akár egy magasabb pozícióba, akkor érdemes megkeresni. Tehát csak azért, mert jól dolgoztunk együtt, azért valószínűleg nem fog visszajönni valaki. Ha csak, most ugye megint azt mondom, hogy haladtál a karrieredbe, és közben lehet, hogy előre léptél. Megint más az, amikor 40-45 éves korunkra elérünk valamit, és valószínűleg azt is fogjuk majd csinálni onnantól kezdve, tehát nem változik már a szint, ahol dolgozunk, akkor ott már jobban lehet az, hogy megkeressük a másikat, de mondom, akkor ott nem történt egy változás. Tehát az első lépés mindig az, hogy egy picit körbe kérdezünk, mert hát azért vannak kollégák, vannak ugye általában szakmában helyezkednek tovább az emberek, ott ismerünk embereket, akik dolgozhatnak azzal az emberrel, tehát egy picit így körbe kell járni, és utána érdemes megszólítani. De megint visszacsatolva, hogyha jól váltunk el, azt is lehet mondani, hogy figyelj, üljünk már le, kávézunk egyet, kivel mi van, stb. És akkor járod te személyesen körbe. Mert ugye azért az is lehet, és ezt se zárjuk ki, hogy valaki az, hogy valahova eljutott, nem biztos, hogy ott boldog. Tehát az, hogy azt látjuk, hogy ő egy magasabb pozícióban van, egy nagyobb cégnél, nem biztos, hogy azt jelenti, hogy ő ez neki ez annyira durva. Tetszik.
Konkrét ismerőseim jutnak eszembe erről az általános példáról, amit említesz, igen.
Mennyire jellemző ez a, mennyire jellemző ez a mai magyar viszonyokban, amikor iszonyat nehéz munkaerőt, jó munkaerőt találni? Egyfolytában lerabolják a menedzsmentet, elviszik a fejvadászok, stb. Tehát ott szükségszerű az, hogy valami sértődést tegyen. Hát ugye valahogy elköteleződtünk a munkatárs mellett. Megvolt nem csak az onboarding, hanem a bizalom is. Azért viszi a know-how-t, ami a cég know-how-ja. Tehát azért itt azért olyan dolgok vannak, amik nem olyan egyszerűek.
Te jó, de nem rabszolga, Endre.
Hát nem rabszolga, de ugye kineveltük, simogattuk, kitömtük céges autóval, telefonnal, megkapta az ügyféladatbázist, a know-how-t, meg minden, és most a konkurenciának hajtja malmára a vizet.
Igen, de fordítva is igaz. Tehát, hogyha valaki elmegy, és éveket máshol dolgozik, akkor ő plusz tudásra tesz szert, ami meg segíthet minket, és ez nem azt jelenti, hogy most a konkurenciát fogja elárulni, vagy a mi cégünket fogja elárulni a konkurenciánál. Egyszerűen másfajta tréningeket kapott, másfajta benyomásai lettek, más hatások érték, amitől ő is fejlődött, ő is ment előre, és lehet, hogy egy visszatérő ember nagyon-nagyon sok újat hozhat egy szervezetnek. Tehát én ezt semmiképp nem látom rossznak, ez olyan, mintha elküldenéd őt valahova tanulmányi útra, most így leegyszerűsítve, és aztán visszahozod őt, és egy tök tudással érkezik vissza.
Igen, jó, oké. Okay.
Igen, tehát hogy ez mindenképpen lehet. Amik inkább szoktak ugye a hétköznapokban lenni, hogy ha most visszavesszük, akkor nem, boldoggá tudjuk-e tenni hosszú távon, nem fog-e megint elmenni, ha egy picit is úgy érzi, hogy rossz neki. Közben azért változott nálunk is egy pár dolog, akkor azt ő hogy fogja venni. Mit szól a csapat, ugye, akik itt maradtak, és akkor most mi meg visszaveszünk egy olyat, aki elment. Tehát általában ilyenek szoktak így fölmerülni, de erre kell megint az, amiről mindig beszélünk szintén, vagy nagyon sokat beszélünk, kommunikáció. Tehát mind a csapat felé, és mind a felé, akit vissza akarunk esetleg hozni, vagy vissza akar jönni, hogy elmondani neki, hogy figyelj, amikor itt voltál, ez így és így volt. Ezek változtak. akár kollégák, akár folyamatok, bármi. Egyébként... Tehát, hogyha ezt... Mondd.
Igazából nekem csak az jutott eszembe, ahogy így megyünk bele mélyebben a beszélgetésbe, hogy egyre jobban kirajzolódik az, hogy itt az ember nem csak szakmailag, hanem egyébként emberileg is viszi és hozza azokat a skilleket, amik szükségesek ahhoz, hogy jól tudjon érvényesülni a munkaerőpiacon. Szóval, hogy ez egy olyan megkerülhetetlen eleme a mi érvényesülésünknek, akár HR területen tartjuk valakivel a kapcsolatot, akár a kollégákkal, akár bármilyen szakterületen, hogyha hiába vagyok jó szakmailag, de emberileg nem olyanok, ahol, nem tudom, eszközeim, ami mások számára elfogadható lenne, és együtt tudnak velem dolgozni, vagy együtt tudnak velem élni, akkor hát nagyon nagy hátrányba kerülök.
Igen, tehát amit mondtál is, hogyha valaki karakánul el tud válni, karakánul és korrektül, és egyenesen és egy őszinte beszélgetés során tud elválni a cégétől, vagy a munkaadó válik el tőle, akkor utána ezek sokkal, de sokkal könnyebben mennek, és sok minden más is könnyebben megy az életbe. Tehát ha az ember ezeket megugorja, akkor az élet más területén is rájön, hogy hát lehet, hogy ennek lenne értelme, hogy így mindig elmondjam, hogy én mit gondolok, meg tudjam, hogy a másik másik mit gondol, és hogy azt tisztázzuk, hogy amit én gondolok, azt ő jól értette. Ugye ezekből szoktak a félreértések.
Az biztos. És hogyha visszahívnak valakit, akkor, és elkezdik visszahívni, akkor milyen kérdések merülnek fel? Például, hogy hűha, akkor tényleg nagy baj van. Jó, hogy eljöttem, mert azóta is hívnak vissza, tehát, hogy...
Hát igen, ilyenkor ugye magában a munka, tehát azért vagyunk be hiúak, minden ember hiú, tehát azért először azt fog eszébe jutni, hogy na hát akkor nem volt nálam jobb. Tehát, hogy vagy én nagyon jó voltam, és akkor most visszahívnak engem, és én azt gondolom, hogy ez benne is van, tehát olyan embert hívunk vissza, akit ugye szívesen látnánk újra a szervezetbe, mind emberileg és mind szakmailag, ez általában ilyenkor nem válik szét, tehát olyan embert nem hívunk vissza, aki nagyon jó szakmailag, de szétverte a csapatot, mert olyan volt a természete, vagy végtelen kedves, de dolgozni nem tud, vagy nem szeret. Tehát általában ilyenkor ez a kettő együtt szokott működni, de valóban fölmerülhet az, hogy...
Ha mind a kettőt akkor... vissza kell hívni, és egy irodába beültetni.
Igen.
Az egyik nagyon kedves, a másik meg jól dolgozik.
Igen, az egyik megtanítja a kedvesség, a másik meg dolgozni. Hello.
Igen, de biztos a munkavállalónak meg azt érdemes átgondolnia, hogy... Mert mondom, ez egy kicsit a hiúságát legyezi ugye az embereknek, hogy de valóban el tudom-e képzelni, hogy most itt ismét éveket dolgozom, átbeszélni azt, hogy milyen pozícióba jövök vissza, ugyanabba-e, vagy esetleg a feladataim egy picit szélesebb körben tudnak mozogni. És mutathatom-e én azt ezzel, hogy esetleg megbukott ez a következő, ahova én mentem, és aztán én most bevállalom, hogy visszajövök. De azért én azt gondolom, hogy ezen így nem kell gondolkodni, tehát nem is szoktak ezen az emberek, a munkaadó se. Tehát ha valakit visszahív, akkor nem gondolkodik azon, hogy na biztos azért jön vissza, mert máshol nem volt jobb.
Mennyivel jobb bértárgyalási pozícióban van? Szerintem, hogy valakit visszahívnak egy magasabb pozícióba ugyanarra a helyre, akkor valószínűleg máshonnan indul a beszélgetés a matek szempontjából, nem?
Hát indulhat máshonnan, erre végtelenül kell értelmszerűen vigyázni. Tehát, hogyha ugyanabba vesszük vissza, akkor azért annyit illene adni, amit a többi kollega is keres. Ha csak nem őt valamilyen plusz feladattal, vagy plusz dologgal még ellátjuk, és kérünk tőle, és szeretnénk, ha pluszban csinálná, mert az viszont megint nem biztos, hogy pozitív az itt maradóknak, hogy ja, akkor így kell fizetést emelni. Tehát elmegyek, és majd akkor visszajövök, és akkor az úgy jó lesz. Most ez persze megint nagyon le van egyszerűsítve, mert az, hogy elmegyek, az nem biztos, hogy visszahívnak. Tehát akkor hívnak vissza, ugye, ha elégedettek voltak velünk. Tehát ez nem azt jelenti, hogy ha mindenki elmegy, akkor majd mindenkit visszahívnak, és akkor egy magasabb bérrel lehet visszajönni. Ritka különben a visszatérés, tehát nem mondom, hogy nincsen, de ritka. Általában az emberek nem szoktak oda visszamenni, ahonnan eljöttek, de én azért hoztam ezt a témát, mert én azt gondolom, hogy nem lenne ez ördögtől való. Tehát, hogyha valaki jól érezte magát, szeretett ott dolgozni, szerette az iparágat, akár dönthetett rosszul, és tényleg hihette azt, hogy máshol jobb, és rájött, hogy nem jobb, vagy lehet, hogy a termék vagy az iparág jobb, de a csapat nem volt jobb, és azért mégis napi szinten az nagyon fontos, hogy egy milyen közösségben dolgozunk. Tehát, hogy ne sértődjünk meg rá, és ő is merjen, és ezt próbálnám inkább itt bíztatni mind a két oldalt, hogy elérjük azt a kapcsolatot egy munkavállalóval, hogy ő felmerjen engem hívni, hogy azt mondja, hogy figyelj, nem úgy alakult, nincs-e valamilyen üresedés nálatok. Különben ezt általában úgy szokták csinálni, hogy ők, tehát a volt munkavállaló is körbejárja előtte egy kicsit, hiszen ott a kollégáit ismeri.
Ha persze, hogy, fölhívja őket, hogy, elmennek sörözni, megtudakolja, már hát úgy igen, jön, és akkor lehet, információk kiderül, hogy tudatában.
Képzeld el, keresünk.
A kis dupla ügynök. Igen, jön vissza.
igen.
Bocsánat,
igen.
Hogy ezt hát eltrollkodtam, de tényleg szóval a hallgató is mondja, hogy nagyon kellemes hallgatni, de a realitásoktól messze van. Azt el szoktuk mondani, hogy egy ideális világot, idealisztikus helyzetet próbál felvázolni mindig ez a rovat, úgyhogy erről beszélgetünk.
Igen, tehát itt az a, szerintem az a fontos, hogy ugye próbáljuk ezekbe az irányokba vinni a különböző oldalakat, és én mindig azt remélem, hogyha most hallgatja X hallgató, ha mindig csak egy ezt tovább viszi, és alkalmazza, akkor már megérte, hogy ezt mondtuk. És persze, ez egy ide, így van, tehát idealisztikus, de én nem gondolom azt, hogy nem lehet megvalósítani. Tehát nem úgy idealisztikus, hogy hát ezt aztán soha nem lehet, mert amikről beszélünk, hogy őszintén kommunikálunk, hogy elmondjuk, hogy meghallgatjuk, hogy visszakérdezünk, hogy odafigyelünk, ezért nem gondolom, hogy ezek ilyen megvalósíthatatlan dolgok.
És a másik, ami erre.
Igen, mindenki törekedjen erre, és hogy mindig belőlünk indul ki valami. Tehát az, hogy a másik oldal esetleg nem úgy fogadja, azzal nem kell nekünk foglalkozni. Itt a lényeg mindig az, hogy mi megtettük, mi megpróbáltuk. És lehet, hogy egy embernél, kettőnél nem sikerül, egy harmadiknál meg fog sikerülni. Tehát ez fontos.
Jó, még legyen ez a végszó, bocsánat, mert közben kifogytunk az időből.
Köszönjük szépen, Andrea.
De
köszönjük.
Akkor legyen ez a végszó, és akkor majd innen folytatjuk a sorozatot.
Várjuk. Jó, viszont akkor én mondom, és előrevetítem, jó, hogy mi a következő téma, mert az talán fontos. Ugye minden évben készül a fizetési tanulmány. Ezt most már kitöltötték a cégek, és most már mi készítjük az összefoglalót, és mire én legközelebb jövök, már megvannak az eredmények, hogy ahogy szoktuk, novemberben beszélgetünk a jövő évről.
Jó, szuper, legyen így. Jó? Nagyon szépen köszönjük, további szép napot
mindenkinek.
Neked.
Sziasztok!
Deák Andrea, a Green Search Kft. Ügyvezető igazgatója osztotta meg gondolatait, és...
És hogyha valakit a főnöke, a volt főnöke felhív a következő két hétben, igen, akkor gondoljon akkor ránk, lehet, hogy beindította, elgondolkodtott ez a beszélgetés.
HR percek. A Millás reggeli heurisztikus munkaerőpiaci rovata hangzott el. Ha nem csak túlélni, de meg is akarod élni a munkavilágát.
Kedves Horácius nevű hallgatónknak szeretném üzenni, hogy érdemes kicsapni a magyar értelmező szótárat, a magyar nyelvértelmező szótárat az idealisztikus kifejezésnél, és ott rögtön kiderül, hogy ez egy melléknév, az idealizmusra emlékeztető, ahhoz közeledő, ilyen elvi alapon álló, többé-kevésbé idealista. Tehát ugye az idealisztikus megfogalmazása valamilyen kérdésnek, de létező szóról van szó. Én remélem, hogy a híres Horáciusról van az ő neve, vagy beceneve. Én azt mondom neki, hogy fontold meg gyakran, kinek, kiről mit mondasz. Vagy az, hogy ne nézz a kicsinyes dolgokra, csak a felemelőkre. De ezeket mind Horácius mondta annak idején, úgyhogy egyébként pedig, hogyha már itt tartunk, akkor küldjük neki a Steepwater Band kiváló muzsikáját 2006-ból. Ez egy jó régi banda, 88-ban alakultak, 98-ban Chicagóban, és ha valaki megírja, hogy ezt Chicagónak kell mondani, annak gratulálok, és egyébként 2006-os lemezükről, a Revelation Sunday-ról szól ez a dal.
Jé, hát ez meg micsoda? Csak nem. De egy aranyköpés.
Napi bölcsesség a Millás reggeliben. Ezt elteszem magamnak.
Na, mai idézetünk, Graham Greene író 120 éve született 1904-ben, és tőle egy idézet: a szabadság pedig, döbbentem rá, csak a sikeresekhez szegődik. És talán a szabadság az, a szólás és viselkedés szabadsága, amit a sikertelenek igazából irigyelnek a befutottaktól. Nem a pénzt, még csak nem is a hatalmat. Tyű, ezt gyanítom, hogy valamelyik regényből van egy idézet.
Igen, és milyen elgondolkodtató egyébként, hogy ő a szabadságot, a szólás szabadság és a viselkedés szabadsággal azonosítja, ami amúgy, ha belegondolsz, tényleg így van, mert ha szabad vagy, akkor teljesen mindegy, hogy mit mondasz, teljesen mindegy, hogy hogyan viselkedsz te, megteheted, és azt csinálsz, amit akarsz. Most ez nem tudom, egyébként, hogyha picit mélyebben megyünk ebbe a filozófiai kérdésbe, akkor vajon mennyire illeszkedsz majd különböző normarendszerekhez, hogyha így gondolkodsz.
Hát állandóan.
Hát igen, azért mondom, tehát, hogy a szabadság az nem biztos, hogy mindig jó, hogyha a szólásban vagy a viselkedésben jelenik meg, mert vannak azért keretrendszerek, amiket illik betartani, de most én nem akarok mélyebben belemenni ennek a gondolatnak a fejtegetésébe, csak úgy elgondolkodtató.
Talán azon gondolkodtam, hogy melyiket olvastam tőle, talán a csendes amerikait, de a legutóbb, amikor még próbáltam így komolyabb dolgokat is olvasni, mert fölfogtam, miről van szó. De tényleg, amikor az ember hullafáradtan érkezik meg, akkor nem tud ilyeneket. Tehát így kell egy olyan, tudod, hogy elviszel egy könyvet magaddal nyaralni például, és akkor abban jól el tudsz mélyülni. Úgyhogy a harmadik férfi talán az volt, vagy a harmadik ember, amiből az Orson Welles filmet csinált, azt is ő írta. Úgyhogy hát lehet érdemes Graham Greene-t olvasgatni minden esetre.
Az innováció, kreativitás, kutatás és fejlesztés hajtja a GDP-t, növeli a versenyképességet és munkahelyeket teremt. Egy jó ötlet már fél siker, na de hogy lesz az ötletből startup? Kellenek a befektetők, pályázati források, vállalkozási ismeretek, külföldi piacra lépés. Ebben segítünk. Gondolkodom, tehát vagyon.
Na, van itt egy elég szép kis keret, ami rendelkezésre áll. A GINOP, tehát a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program pluszban a kis- és középvállalkozások innovációjának támogatására. Mindez a program, ez két részből áll, és hogy ez egyáltalán hogy működik, ezt fogjuk megkérdezni Bódis Lászlótól, a Nemzeti Innovációs Ügynökség vezérigazgatójától, egyébként a Kulturális és Innovációs Minisztérium innovációért felelős helyettes államtitkára. Ő, jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt!
Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatóinkat!
Ez egy elég komoly összeg, amit el lehet érni. Hogy néz ki ez a két része ennek a programnak?
Igen, hát ez egy 181 milliárd forintos keret, amit most kinyitottunk. Az idei, illetve a jövő évben pályázható ez a keret a mikro, tehát az egészen kis vállalatoktól egészen a középvállalkozásokig. Mit értünk ez alatt? Ugye a középvállalkozások a 250 fővel bezárólag tekintünk egy vállalkozást mikro, kis és középvállalkozásnak. Ugye, hogy mielőtt elmondanám, hogy mi is ez a két fontos részelem, amit már említett, hogy miért is írtuk ki ezeket a pályázatokat. A felvezetőben hallottuk, hogy az innováció hajtja a gazdasági növekedés, munkahelyeket teremt. Hát ezekre megvannak az adatalapon számolt pontos statisztikáink. Azok a vállalkozások, akik innoválnak, foglalkoznak innovációval, azokhoz képest, akik nem, átlagosan 31%-kal több bért fizetnek a munkavállalóiknak, és 58%-kal hatékonyabban működnek. Ezek nagyon jelentős számok, nagyon jelentős előnyök, és ezért hiszünk abban, hogy növelni kell Magyarországon az innovatív vállalkozásoknak a számát és részarányát. És ebből a logikából fakad ez a 181 milliárd forintos keretprogram, aminek az egyik része, ez egy 106 milliárd forintos rész, ez termékfejlesztés, szolgáltatást fejlesztés támogat, aminek ugye az a célja, hogy a magyar tulajdonú vállalati szektorban jöjjenek létre olyan új exportképes termékek, amikkel ezek a vállalkozások kiléphetnek a külpiacokra, vagy a külpiaci jelenlétüket meg tudják erősíteni. A másik keretrész, ez 75 milliárd forintos keretrész, pedig egészen a mikro- és kisvállalkozásoknak szól, a legkisebbeknek, éppen azért, hogy bevezessük őket az innováció világába, mégpedig úgy, hogy első körben, és ezt szolgálja ez a pályázat, az üzleti folyamataikat tekintsék át, a gyártás technológiájukat, logisztikai folyamataikat, üzleti modelljüket, és ott nézzék meg, hogy mit tudnának optimalizálni, mit tudnának hatékonyabbá tenni, hiszen ezt is innovációnak nevezzük, nem csak azt, amikor új terméket vagy szolgáltatást hoz létre valaki. Úgyhogy összegezve egyszerre támogatjuk ezzel a programcsomaggal a mikro- és kisvállalkozásokat, és egyszerre a már külpiacra érett, külpiacra lépésre érett kis és közepes vállalkozásokat.
A pályázatnak a nagyobb része, a támogatásnak a nagyobb része az erre a területre esik, tehát az exportképes termékeket hozzanak létre a hazai vállalkozások, amit nemzetközi piacon megállják a helyüket. Tudunk-e valamilyen konkrét szektort, területet mondani, ami belépési pont lehet a nemzetközi piacokra? Ezzel a hatalmas támogatással, amit az előbb említett.
Így van, fókuszterületi programnak hívjuk ezt a programunkat éppen azért, mert meghatároztuk azokat a fókuszterületeket a magyar innovációban, amikre a következő években is fókuszálni fogunk. És ebben a programban most három ilyen fókuszterületet jelenítettünk meg, 2+1-et. Az első a zöld gazdaság területe, a zöld átállás területe. Gondoljunk itt a tiszta energiákra, a megújuló energiákra, de akár a vízgazdálkodási ügyeinkre, vagy az agráriumot érintő, élelmiszeripart érintő ügyekre. Emellett pedig a második fókuszterületünk az egészséges élet területe. Minden olyan megoldás ide tartozik, amely abban segít minket, hogy minél tovább tudjunk egészségben élni, mi mint magyar közösség, illetve hát szélesebb értelme természetesen az európai és a teljes globális társadalom, illetve ha már megbetegszünk, akkor hogyan tudjuk ezeket a betegségeket gyorsan kezelni. És a harmadik, vagy plusz egy terület, ez meg egy általános kiválóság, bár fontosnak tartjuk azt, hogy fókuszáljuk a befektetéseinket, de nem szeretnénk kihagyni az ezeken a területeken kívül eső egyébként kiváló fejlesztési ötleteket, ezért egy harmadik részként megtartjuk ennek is a lehetőségét.
Oké, tehát akkor be kell ezeknek a cégeknek a pályázatban mutatni, hogy pontosan mi az innováció, és hogy fog ez az egész működni?
Természetesen, tehát ugye úgy néz ki az a pályázás, az applikáció, hogy a vállalkozások benyújtják egyébként a Nemzeti Fejlesztési Központ számára, ugye aki az Európai Uniós Társfinanszírozású programokat bonyolítja le, ugye itt a Gino Plus esetében is erről van szó, benyújtják a pályázatukat, és itt olyan szakértők nézik meg, vizsgálják meg ezeket a részletesen bemutatott fejlesztési terveket, akik értenek az adott technológiai területhez, tudományterülethez, és értenek a piaci részéhez is. Tehát egy nagyon komoly szelekción mennek keresztül ezek a programok, és azokat finanszírozzuk meg a végén, melyekben látják a szakértők, az adott terület szakértője a potenciált, hogy igen, ez egy releváns fejlesztési terv, és ebből kijöhet egy olyan termék, ami adott esetben a külpiacokon is megállja a helyét.
Hogy néz ki a menete ennek az egésznek? Tehát, hogy mikortól lehet pályázni, hogyan bírálják el, mikor lehet pénzhez jutni?
Igen, a folyamat és az ütemezés úgy néz ki, hogy a 75 milliárd forintos keretösszegre október végétől, a 106 milliárd forintos keretösszegre pedig november közepétől pályázhatnak a vállalkozások. Ugye a pályázat.gov.hu weboldalon megtalálható minden releváns információ, tehát ekkor kell benyújtani a pályázatokat, akkor elindulja az értékelési folyamat, ez körülbelül 1-3 hónapos időszakot vesz igénybe, és a várakozásaink szerint a jövő év elejére, január magasságában juthatunk el oda, hogy megszületnek a támogatói döntések, és még a jövő év első negyedévébe, márciusig bezárólag szerződéskötés is, és az előlege összegek kifolyósítása is megtörténik majd.
Előzetesen milyen várakozások elé állnak, hányan fognak jelentkezni?
A várakozásunk az az, hogy ugye a keretösszegekről még nem beszéltünk, amelyeket egy vállalkozás
igényelt
az egyes programok vonatkozásában, ugye ez mutatja majd meg, hogy összesen hány vállalkozást fogunk tudni támogatni. Ugye a 75 milliárdos üzleti folyamat innovációs programunkban ott 20-től 50 millió forintos összegig lehet támogatást, vissza nem kérhetendő támogatást igényelni. A fókuszterületi programunk esetében pedig 300-től 800 millió forintig. És ez a 181 milliárd forintos teljes keretösszeg, amit idén, illetve jövőre nyitunk ki a vállalkozások számára. A vállalkozásaink szerint több mint 2000 vállalkozást fog elérni, ennyi céget fogunk tudni támogatni. Ami azt is jelenti, amit már említettem, hogy a fontos célunk, hogy az innovatív vállalkozásaink számát és arányát növeljük. Ma ott tartunk, hogy 5100 körül van az innovatív vállalkozások száma Magyarországon. Ez azt jelenti, hogy minden harmadik kis- és középvállalkozásunk innovál, és oda szeretnénk eljutni az évtized végére, hogy minden második vállalkozásunk innováljon, 50%-ot eléri az innovatív vállalkozások aránya. Ehhez az kell, hogy még 2000-2500 vállalkozást vonjunk be az innováció világába. Hát nagyjából ennél a számnál vagyunk, említettem, hogy kb. 2000 céget tervezünk elérni.
Ez egy elég nagy lökés és ösztönző lesz a rendszernek.
Ez a várakozásunk, igen, hiszen direkten az üzleti folyamat innovációs programunkba olyan vállalkozásokat részesítünk előnyben, amelyek még nem innováltak, hiszen itt az a célunk, hogy bevezessük őket az innováció világába, megmutassuk nekik, hogy ezzel érdemes foglalkozni, hiszen ezen keresztül hatékonyabbá válik a termelésük.
Jó, meglátjuk majd, hogy kik jelentkeznek, milyenek lesznek az eredmények, akkor sok sikert ez a programhoz. Köszönjük szépen a beszélgetést!
Köszönöm szépen!
Köszönjük szépen! Bódis Lászlóval beszélgettünk, a Kulturális és Innovációs Minisztérium innovációért felelős helyettes államtitkára.
Aki egyben a Nemzeti Innovációs Ügynökség vezérigazgatója.
Október végéig lehet pályázni.
Innováció, kutatás, egyetemi együttműködés, startupok. Egy jó ötlet már fél siker, de a lényeg, hogy az ötletből legyen érték. Gondolkodom, tehát vagyon.
Melyik uralkodónk született épp 300 éve?
Tarzan?
Hívjuk Mária Teréziának, jó?
Majdnem Tarzan.
Millás reggeli.
Na mindjárt, látod, hogy nevet ezzel a Zsuzsi, nagyon jó, imádom ezeket.
Tényleg, tehát, hogy nem túl profi dolog reagálni a saját műsorotokban egy előző promóra, de én ezen mindig szétröhögöm magam.
Annyira jó, tehát, nem? Valahogy olyan érzése van az embernek, hogy a Freak Show-t,
Most nem tudom, miről beszéltek, de figyelek.
Hogy valami olyan érzése van az embernek, hogy a Freak Show-t azt úgy becsomagolták egy ilyen szerencsekerékköntő. Be, és akkor tudod, így szerintem valahogy valamilyen módon beválogatnak olyan embereket, akik előbb-utóbb tuti, hogy mondanak egy akkorát, amiből mém lesz.
De várjál, de ráadásul a Gábor úgy reagálta le, ugye Gundertakács Gábor hangját hallhatjuk még, hogy tulajdonképpen meg sem lepődik. Tehát, hogy úgy, oké, hogy amúgy nem biztos, hogy annyira okos dolgot mondtál, de és akkor ő lereagálja azzal, hogy hát majdnem Tarzan.
Szóval, majdnem. Majdnem, hát igen. Igen. Na hát jó. Ugye tudja, ő tudja, hol szeret a cápa. Ez volt az ős kedvenc.
Ezt minden héten megkérdezi valami hallgató.
Ez zseniális. Tehát az tudja, hol szeret a cápa, mint megfejtés, az én annyira rögtem, hogy kiöntöttem, ami a kezembe volt. Ugye azt én, hol szorít a cipő helyett, hol szeret a cápa. De hogy tényleg ez egy olyan gondolatmenetet indít el, amiben nem biztos, hogy részt akarunk venni. Most már mindegy. De ezt most már kimondtam. Na jó. Szóval jön utánunk Andi a legfrissebb hírekkel, információkkal, és utána pedig azt fogjuk megnézni Weinhardt Attilával, a portfólió elemzőjével, hogy ez az ingyenes födémszigetelési program, ez megszűnése, ez mit jelent? Szakmailag én beszélgettem olyanokkal, akik benne vannak ebben a projektben, nagyobb cégek, ők egyértelműen azt az álláspontot képviselik, hogy a kóklereknek van záróra. A másik oldalon pedig van egy csomó kisebb cég, aki lehet, hogy megsértődik, hogyha őt kóklernek hívják, és egyébként pedig a lakossági oldalról baromi jó lenne, hogyha ez nem szűnne meg, hiszen egy-két telefon, meg egy felmérés is jönnek, és a födémszigetelés az a első és legfontosabb, utána jöhet a többi, elképesztő mennyiséget meg lehet vele spórolni, úgyhogy ez a témánk négyzetméter rovatunkban, aztán pedig majd az ESG és a HR még egyszer előjön.
Igen.
Úgyhogy szuperzöld rovatunkban pedig erre fogunk fókuszálni.
Igen, és higgyétek el, hogy nagyon érdekes dolgokat fogunk majd elmondani, hogy az ESG és a HR hogyan függ össze, illetve kerül fókuszba majd valószínűleg az elkövetkezendő időszakban, már csak azért is, mert az ESG jelentésben ezek fontos pontokat jelentenek.
Jön tehát akkor Czóler Andi a legfrissebb hírekkel, aztán folytatjuk a Millás reggelit.